Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, az igehirdetés alapjául kijelölt evangéliumbeli szent igét, ugyamint megírva találjuk János evangéliumának 15. fejezetében, az első 8 versben a következőképpen. János evangéliuma 15. fejezet első 8 verséből így hangzik az ige. Jézus mondja, én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! A szőlővel kapcsolatban nekem vannak személyes élményeim a szülői-nagyszülői házból, és szeretném itt a mai igehirdetést ezekkel az illusztrációkkal kezdeni, hiszen ennek alapján én magam sokkal inkább megértettem ennek az igének az üzenetét, és úgy éreztem, hogy ha innen indítunk, akkor a testvéreknek is jobban át tudom adni azt az üzenetet, amit az Isten most ennek az igének a kapcsán a szívemre helyezett. Nekünk otthon a szüleimnek is és a nagyszüleimnek is volt szőlőjük, több darab is, elég sok munka volt vele, és tulajdonképpen a gyerekkoromban nagyon sok élmény kötődik a szőlőben végzett munkához. És ezzel kapcsolatban volt egy nagyon érdekes felismerésem. Bizonyos munkákat tulajdonképpen bárki el tudott végezni, hiszen nem igényelt különösebb szaktudást, ilyen volt például a venyigének a kihordása a meccés után, azt a gyerekek kiválóan tudták végezni, csak végig kellett rappolni a sorokon, felnőttek örültek is neki, hogyha nem nekik kellett ott a homokba capálni végig, de ugyanilyen volt mondjuk a horolás, ami ugye a gaznak az eltávolítását jelentette, hát ha valaki nem is olyan profin csinálta, mint mondjuk anyukám vagy a nagypapám, de azért mégiscsak valamennyit haladta a gazolással. Vagy mondjuk ilyen volt a kacsolás is, amikor a tetejét, azokat a kiálló részeket kellett eltávolítani, hát nem biztos, hogy annyira szépen egyenesre sikerült, de nem volt olyan nagy jelentősége. Viszont volt olyan munka, feladat, amit csak olyan végezhetett, aki értett hozzá. És ez volt a meccés. A mi családunkban nem mindenki értett a meccéshez. Pontosan tudtuk, hogy amikor tavasszal eljön a meccés ideje, akkor kik azok a családtagok, akik majd mennek ki nap mint nap a szőlőbe, hogy megmeccék a szőlőtőkéket, és kik azok, akik úgymond alá dolgoznak a meccést végző gazda keze alá, például azzal, hogy viszik ki a venyigét a sor végére. Mert hogy a meccés az egy különleges szaktudást igénylő feladat. Hiszen annál pontosan tudni kell azt, hogy melyik az az ág vagy vessző, amit le kell vágni, és melyik az, amelyikre vigyázni kell. Az, ami nem termőág volt, termővessző, hanem úgy mondták mifelénk, hogy fattyat hajtott a szőlő, azt ki kellett vágni, egy az egybe a fatyat, annak nem volt mese, nem maradhatott, mert az élősködő volt, elszívta a tőkétől a nedvességet. Amelyik vesző viszont termővesző volt, azt is meg kellett metszeni, de nem volt mindegy, hogy hogyan. Meg kellett nézni, hogy hol lesznek majd a szemek, hogy az a szem ne sérüljön, és csak azt a részt kellett levágni, ami tényleg akadályozta volna a szőlőveszőnek a növekedését, és majd a későbbi gyümölcstermést. Nem lehetett csak úgy végig szaladni a soron, itt-ott belevágni a metszőollóval, hanem bizony minden egyes tőkére időt szánt a gazda, alaposan megvizsgálta, és annak alapján, amit látott, annak alapján használta a metszőollót. Mivel kezdődött a mi igénk, amit erre a mai vasárnapra kaptunk? Jézus ezt mondja, én vagyok az igazi szőlőtő, az én atyám a szőlős gazda. Testvérek, ez a kiinduló pont. Nem a vesző, hanem az, hogy ki a gazda, és ki a szőlőtőke. Ez az ige, amit mára kaptunk, innen indít, és azt gondolom, hogy az első és legfontosabb üzenete ennek az igének, hogy soha ne felejtsük el azt, hogy Isten a gazda, aki hozzáértő módon nyúl hozzá mindenhez, és alapos vizsgálat után használja a metszőollóját, és ne felejtsük el azt sem, hogy Jézus az, akiből fakad az életünk, és hogy a benne való megmaradás és a vele való kapcsolat a kulcsa a későbbieknek, az életnek és a gyümölcstermésnek egyaránt. Tehát, mi ebből az üzenet? Hogy előbb az Istenre figyelj, és csak azután foglalkozz saját magaddal. És miért fontos ezt hangsúlyozni? Azért, drága testvérek, mert mi a legtöbb esetben megfordítjuk a sorrendet. Mert mi a legtöbb esetben önmagunkkal foglalkozunk először, és majd utána a magunk nézőpontjából kezdjük keresni az Istent meg az Isten dolgait. De ez az ige azt hangsúlyozza, hogy előbb a gazda, és előbb a tőke, és utána lesz majd szó a szőlőveszőkről. Mi sokszor azzal kezdjük, hogy velem mi van. Hogy nekem milyen fájdalmam van, és miért kellett ezt a fájdalmat elviselnem. Vagy hogy hogyan fogok tovább lépni a veszteség után, amit el kellett szenvednem. Pedig a szőlőben nem a vesszőtől, nem ezektől az egyéni kérdésektől indulnak a dolgok. A kiinduló pont az, hogy van egy gazda, aki elhatározta, hogy szőlőt telepít, aztán gondos munkával megvalósította azt, hogy legyen egy szőlőültetvény, és aztán dolgozott rajta, munkálta, és amikor eljött az ideje, akkor az a szőlő termőre fordult. Nagyon megrendített az, amikor eszembe juttatta Isten ennek az igének a kapcsán Ézsaiás próféta könyvének 5. fejezetét. Amikor Ézsaiás próféta kiáll a nép elé, és elkezd egy dalt énekelni, azt hiszik, hogy csak ott dalolászik nekik, de valójában egy nagyon kemény proféciát mond a terméketlen szőlőről. Amiben arról van szó, hogy Izrael népe, ti vagytok az Isten szőlője, az Isten mennyit vesződött veletek, hogy szőlőt ültetett, hogy borsajtót ásott, hogy kerítést rakott mellé, hogy mindent megtett, hogy az a szőlő termőre forduljon, és az a szőlő mégis vadszőlőt termett. Most akkor tegyetek igazságot köztem és a szőlőm között, mondja a gazda. Hát nem tettem meg értük mindent? Olyan döbbenetes, hogy az ószövetségi proféciában, amikor az Isten arról beszél, hogy mi van a szőlővel, akkor azt látja, hogy terméketlenség van, és pusztaság van, és hiába tett mindent a gazda, megértük, a szőlő mégis elvadult. Testvérek, ez az ószövetségi profécia visszhangozhat itt a szívünkben. Vajon a mi szőlőnk? Az az ültetvény, amiben mi vagyunk a szőlővesszők, vajon az az ültetvény milyen? Arról mit énekel meg a proféta? Arról mit mutat meg ma az Isten? Azt a kérdést veti fel, és hadd tegyem ezt személyessé, hogy drága testvérem, tisztában vagy azzal, hogy mit tett veled az Isten? Hogy mennyit vesződött veled az Isten? Hogy mennyi áldozatot hozott az Isten? Hogy milyen hatalmas az az áldozat, amit a Golgotai kereszten meghozott, érted az Isten? Hogy az az ültetvény termő lehessen? Tisztában vagy te azzal, hogy mennyit dolgozott, érted személy szerint az Isten? A kiinduló kérdés, a kezdő mondat, amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok a szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda, akkor ezzel erre mutat rá, hogy az én atyám egy olyan szőlős gazda, amilyen sokkal hűségesebb és sokkal fantasztikusabb, mint bármilyen gondos emberi gazda lehet kinn a földeken. Az Isten milyen hatalmas dolgot tett, érted? Tudod, mennyit vesződött azzal, hogy abban a közegben legyél, amiben most vagy? Tudod, mennyit időt szánt arra, hogy megtervezze a szükséges lépéseket ahhoz, hogy fejlődni és növekedni tudj? Tudod, hogy milyen gondosan válogatta az eszközöket? A metszőollót is, a kapát is, meg a többit, azért, hogy téged gondosan körbevegyen, és hogy növekedni tudj. És tudod, hogy az Isten mennyit tett azért, hogy ne csak elültetve legyél, hanem hogy tényleg Krisztusban megmaradva növekedésre is lehetőséged legyen? És a gyümölcs termésre. Drága testvérek, szőlő vesző nem lehet olyan helyen, ahol nincsen szőlőtőke. Van szőlőtőke. Isten nem vár tőlünk olyat, amihez nem adott volna biztos alapot. Isten nem vár tőlünk úgy gyümölcs termést, hogy ne adta volna oda az egyszülött fiát, akibe megmaradva valóban azzá válhat az életünk, amivé és akivé ő formálni szeretné. Jézus az igazi szőlőtő. Nem nekem kell életben maradnom, hanem ebből az igazi szőlőtőből fakadhat az én életem. És itt egy pillanatra hadd álljak meg. Jézus azt mondja, hogy én vagyok az igazi szőlőtő. Én vagyok. Az Ószövetségben, amikor Isten bemutatkozott Mózesnek, és elküldte őt Egyiptomba, hogy szabadítsa ki a népét, és Mózes megkérdezte tőle, hogy mit mondjak, mi a neved, akkor az Isten azt mondta, hogy én vagyok. Vagyok, aki vagyok. És az a mondat, amit ott az Isten mondott, ez biztos tudjuk jól, minden igeidőt jelenti a héberben. A múltat, a jelent és a jövőt is. Vagyok, aki voltam. Vagyok, aki leszek. Voltam, aki vagyok. Voltam, aki leszek. Azaz, az Isten az örökké való, az örökké létező. Maga a változatlan Isten. És amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok az igazi szőlőtő, akkor nem egyszerűen azt mondja, hogy én egy alapot kínálok számodra, amire fölépülhet az életed, hanem azt mondja, hogy én egy olyan alap vagyok, aki maga az Isten. Az Istenből fakad mindaz, amit tőlem nyersz, amit tőlem kapsz, nap mint nap táplálékként. Aztán a másik dolog, amire még szeretnék ebből a mai igéből utalni, a szőlővesszővel kapcsolatban. Mi a feladata a szőlővesszőnek? Az, hogy teremjen. Az a dolga, az a kötelessége, azért van, hogy teremjen. Ha nem terem, akkor semmit nem ér annak a szőlővesszőnek az élete. És itt utalok vissza a kezdőképre, vagy a kezdő személyes példára. Mit mondtam, amikor mentek a családtagjai metszeni, mi volt az a kétfajta szőlővessző, amit találhattak egy tőkén? Volt a fattyú, és volt a termővessző. Na most testvérek, most, amikor erre a mai vasárnapra készülve foglalkoztam ezzel az igével, nekem most hasított a szívembe, hogy Jézus igazából itt mind a kettőről beszél. És mind a kettőt elénk hozza. Hiszen a fatty, vagy fattyú, az 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 élősködő, ami rajta van a tőkén, de nem hoz termést, ezért ki kell vágni. Kicsoda a tőke? Jézus. Lehet olyan, hogy valaki rajta van a tőkén, benne gyökerezik Jézusban, hozzá kapcsolódik, és mégis élősködő? Döbbenetes, de lehet. Például, amikor Jézus arról beszél, hogy aki hallgatja az én igémet, és nem cselekszi azt, az tűzre való, az fattyú. Testvérek, hány élősködő lehet ma az egyházban? Most nem csak evangélikus egyházra gondolok, az egyházban, aki évek óta, vagy évtizedek óta hallgatja az Isten igéjét, de olyan, mint a fatty, semmi termés nem hoz. Csak szívja az erőt a tőkéből, és talán kiszorítja a termővesszőket, mert igazából csak ezzel van elfoglalva, hogy ő ott élősködjön. Vagy amikor Jézus megítéli a képmutató farizeusokat, mit mond nekik? Ti kívülről igaznak látszottok az emberek szemében, elő tudjátok adni magatokat, hogy ti milyen kegyesek vagytok, de valójában, amikor az Isten a szívetekbe belenéz, akkor azt látja, hogy távol vagytok attól, amit az Isten látni szeretne az életetekben. Testvérek, én azt gondolom, hogy ez a mai ige nagyon megdöbbentően tükröt tart a templomba járó emberek elé, hogy Uram, ugye nem vagyok ilyen élősködő, ilyen fatty benned. Cseri Kálmán fogalmazott úgy, hogy az a kérdés, hogy hasznosak vagyunk-e az Isten számára. A fatty, az a hívő, akinek egyik fülénbe a másikon ki, vagy aki csak hallgat, vagy aki előadja magát mások előtt a kegyességről, de valójában nem az, az nem, hogy nem hasznos az Isten számára, hanem éppen ellenkezőleg kárt okoz az Isten munkájában. Ha megmaradnak a fattyak, akkor a termővesszők nem tudnak olyan szép, vagy olyan sok gyümölcsöt hozni. Testvérek, nem lehet, hogy az egyház mai állapotát az okozza, mert túl sok, bocsánat a megfogalmazásért, az élősködő ige hallgató az egyházban. Nem lehet, hogy nagyon sok probléma ide vezethető vissza? Nem lehet, hogy ezek az élősködő ige hallgatók azzal, hogy ott vannak, ezzel azért okoznak kárt a többiek számára, mert a többiek azzal vannak elfoglalva, hogy ezek mellett, a fattyak mellett életben maradjanak. és nem tudnak igazán úgy gyümölcsöt teremni, mint ahogy lehetne. Tudom, hogy nagyon nehéz kérdések ezek. És tudom, hogy mellbevágó. És lehet, hogy nem nekünk szól. De lehet, hogy nekünk szól, én nem tudhatom ezt. De engem nagyon mélyen mellbevágott az, amikor az Isten erre felhívta a figyelmet. Aztán a másik, mi volt a másik vesző a fagy mellett? A termővesző. A termővesszőt is metszeni kell. Mert hogyha nem metszenénk, akkor satnya lenne, és nem hozna szép terméseket. Mert le kell vágni róla azt, ami fölösleges, és le kell kaparni róla azt, ami rárakódott. És ezt nem elég egyszer megtenni, hanem ezt minden egyes tavasszal el kell végezni a termővesszőkön is. Testvérek, a hívő embert ugyanígy rendszeresen metszegeti, tisztogatja, kapargatja az Úr, hogy levágja azt, ami rárakódott, vagy lekaparja azt, ami rárakódott, hogy lemetszegesse azt, ami feleslegessé vált, vagy túlburjánzott rajta, vagy ami akadályozna a gyümölcstermést. És nagyon érdekes, a természetben tudjuk, hogy ennek mikor van itt az ideje. Hát tavasszal. Amikor elmúlnak a tavaszi fagyok, akkor lehet menni metszeni a szőlőben. De a lelki életben ez nem biztos, hogy egy konkrét hónaphoz vagy naphoz van kötve. Ott az Isten tudja, a gazdánk tudja, hogy mikor van itt a metszésnek az ideje. A te életedben is, és az én életemben is az Isten tudja, hogy mikor kell kézbe vennie a metszőollót, és hogyha ez a metszés éppen most tart, akkor ne tiltakozz ellene, hanem légy türelemmel, hogy elvégezhesse a te életedben ezt a munkáját. Mert hogy, ha a megfelelő időben ez a metszés megtörténik, akkor a megfelelő időben a gyümölcstermésnek is meg kell történnie. Azt mondták a hírekben valamelyik nap, hogy hamarosan kezdődik a szüret, mivel nagyon nagy volt a meleg, ezért egy picit hamarabb kell elkezdeni a korán érő szőlőknek a szedését. Hamarosan itt a szüret. Úgy visszhangzik a fülemben ez a mondat, és így az ige kapcsán lelki értelemben is. Nem lehet, hogy hamarosan itt a szüret Jézus tanítványainak az életében? Testvérek, a mai tanítványok életében lehet, hogy most jött el a szüretnek az ideje. Amikor beérettek a gyümölcsök, és amikor itt az ideje, hogy azt leszedjék, és továbbadják másoknak. Talán most van itt az ideje a mi életünkben, hogy azok a gyümölcsök, akár a lélek gyümölcsei, amik már ízletessé és zamatossá váltak, mások számára egészséges táplálékul szolgálhassanak. Nem lehet, hogy most van itt ennek az ideje? Testvérem, ha keresi az Úr az életeden ezeket a gyümölcsöket, vajon megtalálja-e? Talál egy gyümölcsöt, vagy azt látja, hogy ez egy terméketlen fügefa, amit meg kell átkozni, vagy egy olyan terméketlen fügefa, ami már 3 éve kapott lehetőséget, jó, kap még 1 évet, hát ha terem jövőre, vagy olyan, amin örömmel látja az Úr, hogy meghozta a megfelelő gyümölcsöket, és hasznos az Isten számára. Azt mondja Jézus a mai igénkben, és ezzel szeretném zárni, az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Felénk a határban, ha valaki látott egy gyönyörű szép szőlőültetvényt, akkor mindig azt mondta, hogy na hát, XY, milyen fantasztikusan jó gazda. hiszen a szőlőt látva a gazdáját dicséri mindenki. Azt mondja Jézus, hogy titeket látva dicsérhetik az Istent. Akkor vagytok az én tanítványaim, ha a ti életeteken ott vannak ezek a gyümölcsök, és azok, akik látják, és ízlelik, és megkapják ezeket, azok az Istent kezdik el magasztalni érte, hogy milyen fantasztikus dolgot vitt véghez az Isten ezeknek az embereknek az életében. Vajon dicsérik-e a mi életünket látva az Istent? Az Úr Jézus naponta munkálkodik ezen, igéje jelenléte által. És én azt gondolom, hogy az, hogy most az úrvacsorára is lehetőségünk van, az is beletartozik az ő munkájába. Amen. Imádkozzunk. Drága Urunk, be kell, hogy vallanunk, hogy sokszor belénk hasít a fájdalom akkor, amikor dolgozol rajtunk, amikor metszegetsz bennünket. Belehasított a fájdalom a szívünkbe arra a kérdésre is, hogy vajon nem vagyunk-e fattyak a te szemedben. Könyörülj meg rajtunk, ha így van, és tedd meg azt a csodát, ami a szőlőnél nem történhet meg kint az ültetvényen, hogy a fatty egyszeriben termővesszővé válik, de a te kezedben, lelki értelemben a legelveszettebb ember is, ha találkozik veled és átéli azt, amit te a kereszten adtál és kínáltál, akkor termővé válhat az élete. Urunk, köszönjük neked azt, hogy most ezzel a nehéz igével úgy szóltál hozzánk, hogy szeretnéd a mi életünket megvizsgálni, tisztítani és erősíteni. Kérünk téged, Urunk, hogy segíts, hogy most ne az emberi szavak dolgozzanak bennünk, hanem az érjen el igazán a szívünkig, amit te akartál ma nekünk elmondani. És kérünk téged, Urunk, hogy vidd véghez a mi életünkben a te üdvözítő munkádat. Amen.